Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A mai Naprakészben a Közel-Keleten kirobbant immár legalább 13 országot érintő fegyveres konfliktussal foglalkozunk. A harcok nem csupán regionális jelentőségűek, a Hormuzi szoros részleges lezárása globális gazdasági és geopolitikai következményekkel járhat. Az energiaszállítás akadozása Európában is áremelkedést és ellátásbiztonsági kockázatokat hozhat, miközben az iráni belpolitikai bizonytalanság akár újabb migrációs hullámot is elindíthat. De meddig fajulhat a konfliktus? Valóban elegendő lehet néhány hét Irán katonai meggyengítésére? Lehetséges-e rendszerváltást kikényszeríteni pusztán légicsapásokkal? Van-e szervezet, vagy akár informális politikai alternatíva, amelyre egy külső hatalom építhetne? És vajon a konfliktus kizárólag amerikai-izraeli művelet marad, vagy szélesebb nemzetközi, akár NATO szintű szerepvállalás is elképzelhető? Felmerülhetnek-e szárazföldi hadműveletek, vagy a küzdelem döntően a levegőben és a tengeren zajlik majd? De nem kerülhetjük meg a térség államainak a reakcióit sem, az öbölmenti országok komoly gazdasági és biztonsági kockázatot viselnek. Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a mai Naprakészben. Szejfó Omár, a Migráció Kutató Intézet kutatási vezetője a vendégem, aki megkerülhetetlen szakértő a Közel-Kelet politikai eseményeinek a vizsgálatakor. Beszélgetésünket Önök felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
4-5 hét, ennyivel számol Donald Trump. Meg lehet ennyi idő alatt gyengíteni katonailag Iránt?
Donald Trumpot azért szorítja az idő, ezt látni kell, hiszen novemberben időközi választások jönnek az Egyesült Államokban. Tehát neki nagyon fontos az, hogy ez a háború véget érjen, és sikert tudjon kommunikálni a szavazók irányába, máskülönben a republikánusoknak a népszerűsége ezt megérezheti. Más kérdés persze, hogy a világpiacon milyen hatások lesznek, és hogy az amerikai adófizetőknek a zsebe mennyire fogja megsínleni ezt a konfliktust, hiszen már most látjuk, hogy emelkedik az olajnak a világpiaci ára, ami szerencsés az amerikai olajtermelőknek, viszont nem szerencsés azoknak, akik meg szeretnék az autóikat tankolni a kutakon. Hogy a háborút fizikailag lehet-e zárni, erre határozott választ nehéz mondani. Az egyértelmű, hogy pár hét alatt, amit Donald Trump ígért, lehet eredményeket elérni a levegőből, megdönteni nem lehet a rezsimet, de gyakorlatilag olyan mértékben meggyengíteni, vagy egyes erőpórusokat mások likvidálásával felerősíteni, akik a későbbiekben akár majd tárgyalnának is az Egyesült Államokkal, ez nagyjából kivitelezhető lehet.
Mi a célja Izraelnek?
Izrael egyértelműen szeretne három célt elérni. Az egyik, hogy Iránnak gyakorlatilag semmisé tegye az atomprogramját, hogy Iránnak megsemmisítse a balisztikus rakéta előállítási kapacitásait és a gyárait, illetve hogy felszámolja Iránnak a regionális proxy hálózatát, amelyen keresztül a perzsa állam nyomást tudott eddig is gyakorolni Izraelre. Gondolunk itt különböző síta milíciákra, Libanonban, Irakban, Jemenben és máshol is. Az Egyesült Államok számára szintén kívánatos lehetne egy ilyen forgatókönyv. Donald Trump is beszél az iráni rezsimnek a megdöntéséről, felszólította az iráni embereket, hogy vonuljanak utcára, azonban az Egyesült Államok alig, ha nem kevesebbel is beérné, mint Izrael, hiszen az Egyesült Államokat azért védi egy óceán, földrajzilag távol van, míg Izrael számára húszba vágó kérdés Irán.
Mennyire állhat, vagy állhatott közel Irán a nukleáris fegyvernek az előállításához? A háború szombati kirobbanása előtt Omán közvetítésével tárgyalások voltak Amerika és Irán között, és hát úgy tűnt, hogy mindkét fél hajlik a megegyezésre. Volt egy olyan nyilatkozat is, hogy most már csak a technikai részleteknek a kisimítása van hátra, és akkor jött a bombázás.
Történelmileg Irán ragaszkodik ahhoz az álláspontjához, hogy kizárólag békés polgári célból dúsítana urániumot. Viszont 2018-ban Donald Trump felrúgta azt a megállapodást, az atomügyi megállapodást, amit Irán még annak idején Barack Obamával kötött, és azóta gyakorlatilag hiteles információ kevés van arról, hogy mi zajlik az iráni létesítményekben, hiszen a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek a képviselőjét, képviselői nem kaptak olyan bejárást ezekre a létesítményekre, mint korábban. Arról is kevés információnk van, legalábbis a nyilvánosságnak, hogy a tavalyi Izraellel vívott és Irán számára vereséggel zárult 12 napos háború során milyen mértékben semmisült meg az iráni atomprogram, milyen károk érték. Azt tudjuk, hogy nagyon sok vezető tudósat likvidáltak az izraeliek, azt is tudjuk, hogy a különböző atomlétesítményeiket lebombázták, az Egyesült Államok már akkor beszállt ebbe a harcba olyan fegyverekkel, amelyekkel a hegyek nyomrában lévő több mint 300 méter mélyen lévő létesítményeket is meg tudták semmisíteni. Arról azonban egészen pontosan hiteles információnk nem nincs, hogy hol van az a 60% sűrítettségű urán, amivel Irán rendelkezett. Itt 400 kg-ról van szó. Irán azt mondja, hogy biztos helyre szállították, mások azt mondják, hogy a romok alatt vannak. Tehát gyakorlatilag nem tudjuk, hogy az iráni atomprogram milyen állapotban van. Az egyértelmű, hogyha ez a háború véget ér, akkor Iránnak sokkal sürgetőbb problémái lesznek, mint az atomprogramjának a folytatása.
Már ennyi ha volt ebben a válaszban, vagy ennyi ha kell, hogy legyen ebben a válaszban. Megválaszolható az a kérdés, hogy mennyire jelent valós fenyegetést az iráni rakéta és drónprogram Izraelre? Mert hogy ugye Izrael azt mondja, hogy azért kell neki Iránt rendre utasítania, mert hogy az iráni alkotmányban van foglalva az, hogy Izraelt el kell törölni a föld színéről.
Valóban az 1979-es iráni iszlám forradalom óta Irán, amely korábban meglehetősen jó barátja volt Izraelnek, immár egy markánsan Izrael ellenes álláspontot képvisel, és egy olyan szövetségi rendszert irányít, amely alapvetően ellenséges Izraellel kapcsolatban. Tehát ilyen módon az izraeli álláspont teljes mértékben érthető. Azt is azért látni kell, hogy az elmúlt pár évben a Hamas október 7-i terrortámadását követően eltelt időszakban Izrael sikerrel meg tudta gyöngíteni Iránnak a regionális pozícióját. Gondoljunk arra, hogy Libanonon belül a Hezbollah, amely korábban a legnagyobb nem állami katonai szervezete volt a Közel-Keletnek, végső soron megrodjant, nem tűnt meg teljes mértékben, de a kapacitásai töredékei a korábbiaknak. Gondoljunk arra, hogy az iraki különböző síta milíciák a háború idején már nem álltak ki olyan mértékben se Irán, se a úgynevezett palesztin ügy mellett, mint ahogy ez korábban lett volna. De akár arra is gondolhatunk, hogy közben megbukott az Assad rezsim Szíriában, amely a legfontosabb állami szövetségese volt Iránnak a térségben. Tehát ilyen módon Izrael a mai pillanatban, vagy mai napon sokkal biztonságosabb, nagyon biztonságban van, mint az elmúlt évtizedek során bármikor. Ugyanakkor az is érthető, hogy Benjamin Netanyahu úgy érzi, hogy most eljött az ideje annak, hogy végleg lezárja ezt a dossziét, rendezze az Irán kérdést, és garantálja azt, hogy az elkövetkező években sem tér vissza a veszély.
Az, hogy Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök úgy érzi, az egy dolog. Mit mutat a valóság? Valóban lezárható, megdönthető a 48-47 éve fennálló rezsim?
Levegőből kizárólag nem lehet megdönteni egy rezsimet. Gondoljunk arra, hogy Irakban 2003-ban, amikor az amerikaiak bombázni kezdték a különböző létesítményeket, készen állt már egy szárazföldi inváziós haderő, amely gyakorlatilag az utcákon átvette a hatalmat. Arra is gondolhatunk, amikor Líbiában 2011-ben a NATO gépek megindultak, velük párhuzamosan megindultak azok a helyi szárazföldi milíciák is, amelyek aztán a NATO gépek árnyékában elűzték Kadhafi ezredes, majd aztán el is fogták őt. Iránban ilyen jelenleg nincs, tehát kizárólag a levegőből nem lehet megdönteni egy rezsimet. Irán nem Venezuela, nem egy személyen múlik gyakorlatilag az irányítás, hanem nagyon is jól megszervezett, alkotmányos úton működésüket garantált intézmények vannak. Tehát ha valakit likvidálnak, akkor van ennek egy eljárás, és lehet tudni, hogy ki fog a helyére kerülni. Irán egy nagyon komplex rendszer. Tehát összességében meggyengíteni lehet, különböző erőcsoportokat a rendszeren belül gyengíteni lehet. Szárazföldi beavatkozás nélkül azonban nem lehet rezsimet dönteni Iránban. Az Egyesült Államok és Izrael valójában bolondok lennének bevonulni Iránba, hiszen az konkrétan áldozatokkal járna, ez borítékolható, hiszen Iránban továbbra is ott van 190 000 forradalmi gárdista, 600 000 hozzájuk köthető milicista, plusz még a hadsereg is, amely megint csak több százezres, tehát egy súlyos vereséggel, hát nem harmadik vereséggel, de súlyos áldozatokkal járna az Egyesült Államok és Izrael számára. Ráadásul Irán egy hegyvidékekkel szétszabdalt ország, nem olyan egyszerű terep, mint Irak volt korábban, tehát ez nagyon súlyos áldozatokkal járna. Iránon belül nincs jelenleg olyan csoport, akire az Egyesült Államok számíthat ilyen módon. Megindult egyfajta tapogatózás az iráni kurdok irányába, hiszen tudjuk, hogy Irán egy etnikailag összetett ország, tehát 60%-a a lakosságnak perzsa, azon kívül vannak azeriek, kurdok, belucok, arabok és mások is. A kurdok irányába megindult egyfajta tapogatózás. Úgy tűnik, hogy kurd részről részleges érdeklődés van is egyébként az amerikai támogatásra, egyébként iraki kurd közvetítésen keresztül, de az egyáltalán nem látszik, hogy akár a kurdok is egyfajta előretolt helyőrségként működnének, és hogy az ő ambícióik túllépnének a kurdok lakta keleti területeken. Tehát arra jelenleg se az Egyesült Államoknak, se Izraelnek nincs kapacitása, hogy a szárazföldön átvegye az ellenőrzést Iránban.
Jól értem, hogy az amerikai vezetés tehát nem áll kapcsolatban olyan társadalmi, politikai csoporttal, amely lehet egy illegális politikai ellenzék, vagy lehet a jelenlegi rezsimnek az alternatívája?
Donald Trump felszólította az iráni polgárokat, hogy használják ki ezt a történelmi pillanatot, az amerikai gépek árnyékában vonuljanak az utcákra.
Igen, csak akkor, amikor bombák zúgnak az ember feje fölött, elég nehéz megfogadni a Donald Trumpi tanácsot. Gondolom én innen, rádióstúdióban.
Teljes mértékben igaza van ebben, arról nem is beszélve, hogy december végén ezt az irániak megpróbálták, tehát tömegtüntetések kezdődtek, amelynek az eredményeképpen minimális becslések szerint 4000, maximális becslések 35-40 ezer emberrel végeztek a biztonsági erők Iránban. Tehát ilyen előzmények mellett nagyon valószerűtlen az, hogy azok a tüntetők, akik politikailag szervezetlenek, a társadalomnak nagyon különböző rétegeit képviselik. Azt se felejtsük el, hogy a tüntetők közül nem mindenki követelte a rezsimnek a távozását, voltak, akik csak gazdasági nehézségek miatt tiltakoztak. Tehát nehéz elképzelni, hogy ezek az emberek mobilizálnák a mostani helyzetben magukat, amikor, mint az előbb már szó volt róla, ott van továbbra is több mint 500 000 olyan fegyveres, aki alapvetően az utcákon rendet tudna tenni az elkövetkező időszakban is. Biztosan vehetjük benne, hogy ahogy korábban, most aztán főleg árulással vádolnák meg azokat, akik az utcákra vonulnak, tehát összességében az iráni polgárokra Donald Trump nem számíthat, és szervezettség hiányában más csoportokra is, csak nagyon korlátozottan a már említett kurdokra, kismértékben a kurd területeken, de országosan gyakorlatilag nincsenek olyanok, akik átvehetnék a hatalmat.
Itt szó volt az imént vezetők likvidálásáról, tehát egyrészt a legfőbb vallási és politikai vezetőt, Ali Khamenei-t likvidálták az izraeli-amerikai légitámadásokban, de tucatnyi más vezető is meghalt. Ez mit jelent? Mit jelent Iránban?
A struktúra működik továbbra is, tehát mindegyik vezetőnek megvolt a helyettese, megvolt az utódja, legfőbb vezető nincs jelenleg, az ő megválasztására a 88 tagú szakértők tanácsa lenne hivatott, de ők ilyen háborús körülményekre való tekintettel most nem tudnak összeülni, és egyébként az ő épületüket Qomban már érte egy rakétatámadás. Tehát most az új vezetőnek a megválasztása az valószínűleg a távoli jövőbe fog elcsúszni. Jelenleg egy háromtagú tanács vette át a legfőbb vezetőnek a helyét. Ők most ügyvivő jelleggel irányítják az országot, de persze lehet, hogy ez állandósulni fog az elkövetkező időszakban. Az, hogy milyen vezetőket likvidálnak, ez kifejezetten fontos dolog, hiszen az látszik azért, hogy természetesen keményebb vonal képviselő katonai és polgári vezetőket lőttek ki az izraeliek, illetve az amerikaiak, de hogy ebből mostani helyzetben egészen pontosan mi fog következni, azt nem lehet megmondani. Egyszerűen azért, mert nem tudjuk, hogy kiket fognak az elkövetkező időszakban likvidálni, nem tudjuk azt, hogy egyébként a háttérben milyen típusú összefonódások vannak. Tehát azért az iráni kormányzat és az iráni hatalom egy meglehetősen összetett struktúra. Vannak benne családi kapcsolatok, vannak benne intézményes kapcsolatok, gazdasági összefonódások, tehát, és arról még nem is beszélve, hogy a por sem ült még el. Hát nem látjuk azt, hogy kik maradnak meg a rezsimben, milyen erőviszonyok lesznek, és hogy lesz-e olyan, aki adott esetben kellőképpen erőt tud képviselni a belpolitikai szintéren, és hajlandó lenne tárgyalni az Egyesült Államokkal.
Tavaly, amikor a Hezbollahnak a vezetőjét likvidálták az izraeliek, emlékeznek még a hallgatók is a sokat hangoztatott úgynevezett csipogós támadásra. Felmerült az, hogy ezt nem lehetett volna anélkül kivitelezni, hogy ne legyen beépítve ember, és hát most Ali Khamenei-nek a likvidálása kapcsán is felmerült az, hogy ezt meg tudták tenni az amerikaiak és az izraeliek úgy, hogy ne legyen iráni bekötve?
Egészen biztos, hogy vannak ilyen emberek, akik a rezsimen belülről küldenek kifele információkat, de erről találgatni tudunk, hiszen éppen a műveletek titkossága vagy ilyen jellege miatt erről nem lehet nyilvános információ. Most arról is érkeztek hírek, hogy izraeliek meghekkelték a közlekedési kamerákat, közlekedési jelőkamerákat, és ezzel is be tudtak azonosítani célpontokat. Ezek jellemzően fél hírek, meg nem erősített hírek, találgatni lehet, az ember fantáziáját sok esetben még nem is múlja túl a valóság ebben az esetben, de itt érdemes azért óvatosabban fogalmazni.
Azt látjuk, hogy iráni katonai bázisokat, a rakétaprogramot, drónprogramot, nukleáris programot támadják az izraeli, illetve az amerikai csapatok. Azt látjuk, hogy vezetőket likvidáltak, és azt is látjuk, hogy Irán ilyen körülmények között nem csak védekezik, hanem vissza is lő, ő is katonai bázisokat támad, de hogy az egyértelmű, hogy nincs annyi rakétája és drónja, mint amennyi van Amerikának és Izraelnek. Tehát, hogy eleve vert helyzetben van Irán, és felvetődik a kérdés, hogy akkor mégis miért teszi ezt? Miért nem ül le és fogadja meg a béketárgyalásra való felhívást?
Irán a mostani stádiumban és a támadást elkövető napokban azt akarta elsősorban bizonyítani, hogy nem olcsó dolog őt megtámadni, annak nagyon komoly regionális következményei vannak, ezért is támadta az amerikai bázisokat a környező arab országokban, az öböl országokban. Azóta már civil létesítményeket is támadott Irán ezekben az országokban, ezzel egyértelműen azt akarja elérni, hogy ezek az országok gyakoroljanak nyomást a szövetségesükre, az Egyesült Államokra, annak érdekében, hogy függesszék fel ezeket a katonai akciókat. Itt azért ezek az arab országok nehéz helyzetben vannak. Az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia korábban még a háborút megelőzően egyértelműen jelezte, hogy nem hagyják jóvá, hogy az amerikaiak az ő légterüket használják Irán elleni támadásokhoz, éppen azért, mert szerették volna a mostani forgatókönyvet elkerülni. Ezek az országok teljes mértékben tisztában vannak a geopolitikai realitásokkal, tisztában vannak azzal, hogyha az amerikaiak, izraeliek haza is mennek, ők ott maradnak Iránnak a közvetlen szomszédságában, nem érdekeltek abban, hogy komolyabb konfliktust vállaljanak Iránnal, és természetesen, persze, ha tudnák azt, hogy meg fog bukni az iráni rezsim, akkor valószínűleg igyekeznének a segítségére sietni az amerikaiaknak, illetve az izraelieknek, de ezt nem tudhatják egészen biztosan. És attól is óckodnak, hogy becsatlakozzanak ebbe a konfliktusba, részben azért is, mert hát Donald Trump szeretné lezárni ezt a háborút pár héten belül, amennyiben egy szaudi vagy egy emirátusokbeli részvétel megkezdődne, Donald Trump könnyen mondhatná, hogy jó, akkor ez mostantól az arabok és az izraelieknek a biznisze, Amerika megtette, amit lehet, ő szépen hazavonul a térségből, vagy legalábbis a háborús frontról. Ezt szeretnék elkerülni ezek az országok, mert onnantól kezdve nekik kellene a háború minden költségét viselniük.
De hogy most is viselik ennek a háborúnak a költségeit, Katar, Kuvait, Irak, Szaúd-Arábia, Egyesült Arab Emírségek, ezek mind-mind fizetik a mostani háborúnak is a költségeit. Fordulhatnak itt ezek az államok az amerikai Egyesült Államok ellen? Most nem azt mondom, hogy beszállnak Irán mellett a háborúba, de hogy ezek az öbölállamok, ezek azt mondják Donald Trumpnak, hogy eddig és ne tovább.
Ez gyakorlatilag, tehát hogy ezek az országok Irán mellé álljanak, az teljes mértékben kizárt számosokból. Eleve az iráni-iszlám forradalom óta ezek az országok is meglehetősen nagy gyanakvással néznek Iránra, hiszen Irán gyakorlatilag belpolitikai téren is problémákat okoz nekik azzal, hogy a jellemzően szunita vezetésű országoknak a síta kisebbségeit, többségeit próbálja a maga irányába lojálissá tenni politikailag, kvázi szembefordítva őket a saját elitjükkel. Gyakorlatilag ez a konfliktusnak a legfontosabb alapja, ami Irán és az arab országok között van. Emellett az arab országok még függetlenedésük idején, vagy azt megelőzően a britekre tekintettek a biztonságuk zálogaként, majd azóta az Egyesült Államokra. Tehát itt, ha az Egyesült Arab Emirátusok, a Szaúd-Arábiára gondolunk, ezek az országok a fegyverzeteiknek több mint 90%-át az Egyesült Államoktól szerzik be. Alapvetően jó kapcsolatot ápolnak politikailag, gazdaságilag, katonailag. Katari már hivatalosan is partnere az Egyesült Államoknak katonailag, tehát gyakorlatilag egy NATO 5. cikkelyszerű szerződés van a kettő között életben, tehát hogy a Katar támadás éri, akkor az Egyesült Államok köteles megvédeni. Tehát végső soron nem látszik az, hogy ezek az országok feladnák ezt a szövetséget. Az viszont egyértelmű, hogy ezek az országok nyomás az Egyesült Államokra, hiszen valamilyen módon nekik is el kell számolniuk a saját népük irányába, hogy miért nem tesznek lépéseket, vagy miért nem tudják tökéletesen megvédeni a saját polgári lakosságukat és infrastruktúrájukat. Tegyük azért hozzá, hogy ezen országok rendelkeznek a modern amerikai légvédelemmel, és azért nagyon nagy számban, nagy arányban le tudják fedni az iráni rakétákat, de látjuk, hogy azért mégiscsak becsúszott itt egy pár, és célba ért. Nem csak például a dubai repülőteret érte támadás, hanem LNG létesítményt Katarban, olajmezőt Irakban, szintén olajlétesítményeket Szaúd-Arábiában, ami pedig nem tesz jót ezen országok gazdaságának, hiszen itt nem csak a hormuzi szoros lezárása fenyegeti a világ olajpiacának a működését, hanem az is, hogyha leállások vannak ezen országoknak a kitermelésében és finomításában.
Donald Trump amerikai elnök azt ígérte, hogy ő Amerika tud segíteni azoknak a hajózási társaságoknak, akik a hormuzi szorosban vannak, és hát biztosítani tudja az amerikai haderő azt, hogy biztonságban áthajózzanak a szoroson. Ez egy Trumpi nagyotmondás, vagy nincsen annyira lezárva a szoros, mint ahogy azt az irániak említik?
A szoros teljes mértékben nincs lezárva, tehát van hajóforgalom, azonban a bizalomnak, a szállítmányozók, befektetők, kereskedők bizalmának nem tesz jót, hogy időről időre egy-egy hajót elér egy rakéta. És ebből egyébként ökológiai katasztrófa is bekövetkezhet, de nyilván gazdasági veszteség is van. Donald Trump ilyen téren próbál valóban egyfajta védelmet ígérni ezeknek a tankereknek. Ezt nagy részt azért valószínűleg meg tudja tenni az Egyesült Államok. Emellett Donald Trump ígért amerikai állami garanciát is, arra nézve, hogyha valakinek elvész a szállítmánya, akkor ezt az Egyesült Államok megfinanszírozza, kifizeti. Hosszú távon kérdés, hogy ez milyen mértékben tartható fenn, de mint korábban említettem, nem csak az olajnak a szállítmányozása a problémás, hanem a kitermelése és a finomítása is. Tehát ha egy finomítót leállítanak, az nem egy óra alatt sikerül utána újraindítani. Tehát összességében ezek az országok problémával néznek szembe, hogyha van egy kényszerű leállásuk.
A hormuzi szorosnak a viszonylagos részbeni lezárása az lehet amolyan fegyver Irán kezében, gazdasági fegyver ez?
Természetesen lehet egy fegyver Irán részéről, de azért Irán is a hormuzi szoroson keresztül exportálja az olaját, amely ugyebár az iráni exportnak 85%-át teszi ki. Tehát Irán nem mondhat le, különösen a szorongatott rossz gazdasági helyzetben arról, hogy ebből megszerezze a maga bevételét. Természetesen stratégiailag az Egyesült Államok számára ez nem rossz, hiszen a nagy regionális, vagy globális rivális, a Kína, az olaj szükségletének 14%-át kapja Irántól, tehát ilyen mértékben, ilyen értelemben, ami rossz Kínának, az jó az Egyesült Államoknak.
Az imént említette a NATO-t. A mostani háború egyelőre Amerikának és Izraelnek a projektje. Ez lehet NATO-s projekt?
Az Egyesült Államok és Izrael eddig nem intézett hivatalos felkérést a NATO fele. NATO tagországok megjelentek már azért ebben a konfliktusban. Itt elsősorban az Egyesült Királyságra gondolok, amelynek nem érték el az iráni rakéták, de végülis megcélozták az iráni rakéták Cipruson működő bázisát. Erre válaszul az Egyesült Királyság felajánlotta az Egyesült Államoknak a különböző közel-keleti és mediterrán térségben lévő bázisainak a használatát, és ennek a lehetőségét a háború idejére. Spanyolországtól kért egy hasonló dolgot Donald Trump, Spanyolország erre nemet mondott, és most egyfajta kereskedelmi nyomás próbál Donald Trump Spanyolországra helyezni, de ugyan is mondta, egyelőre ez egy amerikai-izraeli projektnek látszik, hivatalosan nem kérték fel a NATO országokat a csatlakozásra.
Elmélyítheti az ellentéteket Amerika és az európai szövetségesek között az iráni háború? Itt gondolhatunk akár, amit ön most említett, hogy Spanyolországot kritizálják Washingtonból azért, mert nem sietett elítélni az agressziót. Meg ott van Nagy-Britannia is, igaz, hogy támogatta az Irán elleni csapásokat, de hogy Washingtonból nézve nem elég gyorsan.
Az Európai Unió és az Egyesült Államok között egyébként is voltak konfliktusok a kereskedelem terén, a NATO-n belüli teherviselés terén és egyéb módon. Természetesen minden konfliktus komplikálja a helyzetet, de összességében nem ez az iráni háború az, ami végképpen éket fog verni a két szövetséges közé, hanem általában az átalakuló világrend és minden, ami ennek a következménye, és Donald Trumpnak a gyors határozott válaszai a világrend átalakulására.
Ukrajnai háború úgy tűnik, hogy ez nagyon lefoglalja az Európai Uniót. Magyarázható ezzel a mostani passzivitás?
Nagyon kismértékben. Már a 2011-ben kezdődő úgynevezett arab tavasz is bebizonyította azt, hogy az Európai Unió és az európai országok a Közel-Keleten, amely hagyományosan azért európai vonzásba tartozott és európai befolyási övezet volt, már csak nagyon korlátozott mértékben vannak jelen. Hát Európának se politikai, se katonai szándéka nincs arra, hogy komolyabban beavatkozzon ebben a térségben. Tehát most is az látszik, hogy Európa gyakorlatilag passzíválta magát. Tehát a Közel-Keleten természetesen van még európai befolyás, ezek nem amblok egy európai befolyásként jelennek meg, hanem egyes európai hatalmak befolyásaként. Tehát most is például Franciaország ezzel segítséget kínált Szaúd-Arábiának arra az esetre, hogyha folytatódnának a terület elleni támadások, de az Európai Unió, mint politikai egység nem jelenik meg ebben a kérdéskörben, és azt úgy látszik egyébként is, hogy az Európai Unió nagyon sok szempontból kiszervezte másoknak a saját közel-kelet politikáját, vannak stabil partnerei a térségben, így például mondjuk Törökország, és az ő érdekeiket, vagy az ő szándékaikat fogadja el Európa döntőjeként az ilyen konfliktusokban. A már említett Törökországnak kifejezetten fontos a szerepe, hiszen például, hogyha Iránban elhúzódik a konfliktus, de ha nem is húzódik el a konfliktus, a nyomában súlyos gazdasági válság fog járni. Lehet, hogy adott esetben biztonsági vákum is kialakul egyes részeken, akkor Törökország lesz az, amelynek megint csak az Iránból potenciálisan meginduló migránsokkal szemben meg kell védenie az európai országokat. Tehát az látszik, hogy Európa ilyen helyi szereplőkön keresztül van jelen a Közel-Keleten, de nem önálló szereplőként.
És akkor folytassuk ezzel így a beszélgetésünk végéhez közeledve, hogy ön látja a migrációs válság kialakulásának is a veszélyét. Tehát egyrészt arról ejtettünk már szót, hogy van egy gazdasági válság Iránban, a háború miatt kialakul egy igencsak kaotikus helyzet, ami, ha az elméletet vesszük, erősíti a migrációt. Ki van téve Európa is ennek?
Iránban nem számíthatunk olyan exoduszra, mint korábban, mondjuk 2015-ben Szíria irányából, számosokból. Tehát először is Törökország felhúzott egy határfalat. Ez 202 km hosszú, hegyvidéken megy át, Törökország ezzel jelentősen le tudja csökkenteni a migrációt, bár tényleg megszüntetni nem tudja, tehát egy állandó nyomás esetén ezen a határszakaszon át fognak tudni menni Irán irányából. Ami a probléma gyökerét jelenti, az elsősorban a gazdaság. Tehát a Világbank tavalyi adatai szerint 28 és 30 millióra volt tehető azon iráni polgároknak a száma, akik gazdaságilag nagyon erősen veszélyeztetve érzik a pozíciójukat. Itt egy lesüllyedő középosztályról beszélünk. Amikor bármiféle konfliktus van, jellemzően nem a legkiszolgáltatottabb rétegek, hanem éppen a középosztály az, ami elhagyja a hazáját, hiszen nekik van ehhez tőkéjük elsősorban. Az egészen biztosra vehető, hogy a mostani háború nem segít az iráni gazdasági válságon, tehát ezek a leszakadó rétegeknek a száma csak gyúzzadni fog, és ezek az emberek potenciálisan külföldre szeretnének majd eltávozni, természetesen Európa jelentheti a Sziországot. A másik helyzet, a dolognak a másik része az országban jelenlévő afgán menekülteknek a helyzete. Hivatalosan kevesebb, mint 1 millióan, de nem hivatalosan 2,5, illetve 4,5 milliónyi afgán van az országban összesen. Tehát itt azt, és az iráni hatóságok az elmúlt időszakban, az elmúlt években szisztematikusan toloncolták haza Afganisztánba az országban illegálisan jelenlévő afgánokat. A tavalyi évben 750 ezer embert szállítottak haza Afganisztánba. Hogyha megváltozik a biztonsági helyzet, akkor természetesen az iráni hatóságok számára ez nem fog prioritást jelenteni, hogy az országban lévő afgánokat összefogtossák és hazaküldjék, hanem már belső rendet fogják fenntartani. Ami azt jelenti, hogy az afgánoknak a jelentős része megint csak Európa felé vehetik az irányt. Politikailag Európa nincs felkészülve arra, hogy védekezzen, hiszen gondoljunk arra, hogy idén februárban az Európai Külügyi Tanács terrorszervezetnek minősítette a forradalmi gárdát. Tehát terrorszervezetnek minősítette egy olyan állami szereplőt Iránban, akinek mondhatjuk, hogy döntő szerepe van a jelenlegi helyzetben. Biztosra vehető, hogy bármi lesz a jövő Iránban, a forradalmi gárda valamilyen módon ott lesz az országnak az irányítói között. Tehát az Európai Unió ezzel azt mondta ki, hogy Iránban egy terrorszervezet van hatalmon, ha le akarjuk nagyon egyszerűsíteni ezt a dolgot. Emellett az különböző európai hivatalos szervek nagyon súlyosan elítélték az iráni kormányt a tüntetők elleni fellépések miatt. Ilyen előzményekkel az Európai Unió országai nem mondhatják azt, hogy nem jogos, ha egy iráni menedéket kér Európában. Tehát nem tekinthetik biztonságos országnak Iránt. Persze ebben lehet még változás, de amennyiben megindul egy nagyon erős beáramlás Európába, akkor az európai országok egy kihívással fognak szembenézni, és nagyon erősen újra kell ezt gondolniuk. Egyre jobban ki lesznek szolgáltatva a törököknek, akik ugyebár 2016-os migrációs megállapodás óta már több mint 10 milliárd eurót kaptak az uniós országoktól, hogy a Szíria irányából érkezőket felfogják, illetve visszatartsák azokat, akik a Görög-szigetek felé indulnának tovább Törökországból, de egy iráni kiáramlás esetén a törökök még jobban meg fogják kérni ennek az árát.
Azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy Donald Trump 4-5 héttel számol, zárjuk ezzel, ön nem katonai szakértő, de felteszem a kérdést, hogy mi várható a következő 4-5 hétben, most ha az iráni ballisztikus rakétáknak a paramétereit nézzük, akkor az Európai Uniót is elérhetik, jelenleg 13 ország, ha jól számoltam, ennyit érint a Közel-Keleten zajló fegyveres konfliktus, illetve hát ott vannak a konfliktusban résztvevő Iránhoz köthető proxik is, a libanoni Hezbollah, jemeni húszik, lehetne ezt még sorolni. Olvastam olyan szakértői véleményt is, miszerint a legnagyobb hatótávolságú iráni ballisztikus rakéta, tehát akár Romániát is elérheti, Magyarországot már nem, de Romániát is elérheti. Kell számítani arra, hogy nagyon eszkalálódik ez a konfliktus, vagy maradott Izrael és Irán között, illetve ott a térségben?
A gazdasági és egyéb biztonsági vetületei miatt, hiszen azért gondoljunk arra, hogy nincs információ arról, hogy milyen alvósejtek működhetnek a nyugati világban. Tavaly májusban a brit hatóságok letartóztattak 7 olyan iránit, akiket terrortámadás előkészítésével vádoltak meg, és iráni állami kapcsolatokat találtak az ő esetükben. Arra is gondolhatunk, hogy pár nappal ezelőtt a texasi Austinban egy afroamerikai férfi egy iráni kitűzőt viselve kezdett lövöldözésbe. Hát neki nem volt közel se Iránhoz, se a síta iszlámhoz, bizonyára ő más irányzatokba tartozott, de mégiscsak az ő fejében, lelkében ez a konfliktus így állt össze, és ennek lett egy biztonsági következménye. Tehát a nyugati világ nincs igazából biztonságban, tehát számos biztonsági kockázattal szembe kell nézni. Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy az iráni rezimnek fogynak a rakétái, tehát az ellentámadásaiknak az intenzitása azért valamelyest csökkent az elmúlt napokban, nem csak azért, mert kilövik a rakétákat, hanem azért, mert az iráni légvédelem szinte védtelen az amerikai és az izraeli gépekkel szemben, és a raktáraikat, készleteiket, kilövőállomásaikat is célba veszik. Tehát Iránnak a védekezésre való lehetősége csökken. Ilyen körülmények között aligha jelent számukra prioritást azt, hogy Európát vegyék célba. Sokkal valószínűbb, hogy ezt, ami még van nekik, az inkább Izrael ellen, inkább a környező országok ellen, amerikai támaszpontok ellen fogják felhasználni.
Szejfó Márta, Migráció Kutatóintézet kutatási vezetőjét, a közel-keleti politikai események vizsgálatának a megkerülhetetlen szakértőjét hallották a mai napra készben. Köszönöm a válaszait.